Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, ez itt a Cartoon Chronicles második adása. Ismét jelentkezünk ezzel az animációs sorozat feldolgozó podcasttel. Itt van velünk Bozó Antal.
Sziasztok!
Szabó Máté András.
Szerusztok!
És Freppál Máté, én lennék a műsorvezető, és a mai adásunkban a Castlevania nevezetű sorozattal fogunk foglalkozni, ami a Netflixnek egy már pár éve haladóban lévő sorozata, és most kapta meg pár hete a lezáró negyedik évadát, és most róla fogunk beszélni hosszasabban. Erről a sorozatról azt kell tudni, hogy a Konaminak az 1986-ban még egy nagyon régi konzolra készült játékának egy ilyen, hát, kvázi feldolgozása, és abszolút a játékokra is építkezik, a belőlük vett karakterekkel dolgozik. Őszintén én, mint laikus vagyok itt ma jelenleg, több szempontból is nem játszottam a játékokkal, viszont ez a sorozat felkeltette az érdeklődésemet, egy közös barátunk miatt, Mátéval kaptunk egy löketet, hogy elkezdjük nézni. A másik laikus pont számomra pedig az, hogy nem vagyok egy nagy anime néző. Ez se kifejezett anime, hanem ez egy anime stílusban készült amerikai gyártmány. Viszont én nem is szeretem úgy kifejezetten az animéket, ez viszont mégis megragadott abszolút. Ezt most, hogy így elmondtam így az elején, nem tudom még mit osztanátok meg így a sorozatról így kis ismertetőnek.
Én tulajdonképpen csak gondolkoztam, hogy mennyire jól illik hozzá ez az anime stílusú animáció, és biztos az volt egyébként a kezdeti indítatás, hogy mivel ugye Japánban népszerű főleg ez a játék, ezért akkor kedvezzünk nekik azzal, hogy anime stílusban készítjük el az adaptációját, de szerintem nagyon jól működik hozzá egyébként. Pont beszéltük még most az adás előtt is, hogy picit a harcok is egy kicsit olyan animésebbek lettek, és ezzel sokkal érdekesebbek, meg dinamikusabbak, mint például a játékban, legalábbis azok alapján, amit úgy videókban láttam.
Viszont azért én sem nézek nagyon sok animét, egy kicsivel talán többet akkor, mint mondjuk a Máté. Szerintem azért nagyon sok elem hiányzott belőle, ami mondjuk egy animéről elmondható lenne. Például szerintem ez a sorozat sokkal komolyabban veszi magát, mint például egy anime szokta. Ott sokkal több szerintem a kicsit ilyen bugyutább jelenet, azért, hogy így oldja a feszültséget, meg úgy lassabb a cselekmény. Kicsit több olyan esemény van, ami úgy elnyújtja azt, hogy mi is történik, és jobban bemutatja talán egyes karaktereknek az életét, meg a hátterét, akár már kicsit ilyen szájbarágós módon is. És ez pedig szerintem teljesen egy ilyen európai, vagy akár amerikai gerincre épül, viszont kicsit ilyen ázsiai jellegű stílusban. De ettől függetlenül én azt mondanám, hogy a stílus leszámítva nem hasonlít szerintem annyira.
Igen, egyébként ilyen vicces jelenetek azok nem igazán vannak benne, meg nincs benne egy olyan, hát úgymond comic relief karakter sem, tehát nincsenek benne ilyen csak a poén kedvéért belerakott és picit néha neurotikus karakterek, mint amik ugye az animékben úgy szoktak lenni gyakran. Én azért Trevornak meg a Sci-Fi-nak az egymásnak való odaszólogatásaikban én vélek felfedezni kicsit olyan nem is odaillő humorizálás, tehát szoktak lenni olyan szurkálások, amik olyan ki is lógnak, meg néha kicsit anakronisztikusak is így a slang, amit használnak, tehát így a cselekményhez képest. De igen, tehát az tényleg igaz, hogy nagyon távol áll a rendes animéknek a világától.
Én kifejezetten örülök is, hogy ilyen szájbarágosra sikerült a karaktereknek így a múltja is, meg az egész cselekmény, mert ismétlem, én nem játszottam egyik játékkal sem, most sok számuk van már kint ezeknek, és teljesen kellett is szerintem az ilyen zöld fülőeknek mondhatni, mint én, hogy el legyen magyarázva, hogy ki is a Hector, ki is az Isaac, és ez abban is segített, hogy így filmesítette, és ezáltal szerethetővé, vagy relatable-lé tett egy-két jelenetet, amiket csináltak, szóval ez abszolút rendben volt, meg nekem igazából ismétlem kellett is.
Egyébként szerintem így is érdemes adaptálni mindenképpen, tehát az oké, hogy a játékos réteg az tudja ezeket a történeteket, de azért adaptáláskor oda kell figyelni arra is, hogy ha valakik, mint például mi sem ismerjük a játékokat, azoknak is követhető legyen és érthető legyen a cselekménysor, és lehessen azonosulni a karakterekkel. Tehát ahhoz például szerintem egy tök jó módszer volt, hogy úgy indult ugye a legelső részben, mint hogyha Dracula lenne benne ugye a főhős, tehát az ő szemszöge van bemutatva először, és a tényleges főszereplőt az csak a második részben ismerjük meg.
Ez a Targoviste ostroma, ugyebár erre gondolsz az első részben. Ja. Amúgy elég kellemes így a sztori is, mert mint hogy így minden karakternek úgy érted, meg érzed a szemszögét, hogy mit miért csinál, és ez az ilyen kreáljunk szörnyeket, hogy azzal leigázzuk az emberiséget, ez amúgy egy nekem nagyon fáradt trópus ilyen pseudo-horror filmekben vagy sorozatokban, és itt mégse volt annyira fáradt, mint azt gondoltam. Lehet azért is, mert tudtuk az eredetüket így a Forge Masterek miatt, vagy csak mert sokrétűek voltak, de kifejezetten jót tett neki szerintem az, hogy nem csak ilyen humanoid vámpirokat kaptunk, mint ellenségek.
Az is jót tett egyébként ezen mellett szerintem, hogy amit viszont tényleg átvett más ilyen rated R animékből, hogy nagyon brutálisak a jelenetek benne, tehát hogyha erőszakábrázolás van, akkor nem fogják vissza magukat, tehát a szörnyeknek a városban való tombolásai, hogy lemészárolják a civileket, az például nincsen elvágva, hanem tényleg meg van mutatva a legbrutálisabb kivégzésekkel együtt, tehát szerintem így nagyobb tétje is van, mint akár másik olyan sztoriba, amikben szintén ez a szörnyek jönnek, megtámadják az embereket, vagy föltámasztják a szörnyeket féle gonoszokkal rendelkezőkben. Az, hogy a Draculának a motiváció ilyen jól ki vannak dolgozva, az szerintem ritkább szokott lenni. Tehát általában ilyen arctalan vilán szokott lenni, egy ilyen arctalan főgonosz karakter, aki irányítja ezeket a szörnyeket, de nem szokott ilyen backstory lenni. Itt meg gyakorlatilag az első részben, azt most nem mondom, hogy vele azonosulok, mert nyilván nem akarok népírtóval azonosulni, de meg lehet érteni az álláspontját, tehát tényleg annyira ellenszenves benne az egész egyház, meg ahogyan kezelték ezt az egész dolgot, és az meg egyébként picit realisztikus is, mert voltak akkoriban boszorkányégetések, tízőjeles boszorkányégetések, tehát tök jól meg van alapozva az egész motiváció.
Még egyébként szerintem ez, hogy kicsit durva, meg brutális, még annyira nem is vészes, tehát abszolút néz és egyáltalán nem megy át undorítóba, vagy tényleg ilyen ocsmány stílusba, hanem azt mondaná az ember, hogy realisztikus, meg idézőjelben látványos, de nem túlzó és nem vészes szerintem. És ez tök jó. Ez szerintem nagyon sokat tesz hozzá, főleg azért, mert hogy az egész témája is, meg a cselekmény is igazából ilyen komoly dolgokról szól, és úgy fura lenne az, hogyha emellé meg ilyen, jaj, elvágom azt, hogy valakinek leesik a keze, meg ilyesmi, ez nem férne bele.
Igen, tehát szerintem jól van kezelve abszolút. Azért is, mert hogy animációban azért többet meg lehet engedni maguknak, mint mondjuk élőszereplős verzióban.
Persze, igen. Meg egyébként rengeteg olyan apró részlet volt, amire szerintem sok animációs sorozatban nem feltétlenül figyelnének oda, éppen azért, mert talán kicsit néha felesleges is, de például emlékszem, hogy itt az utolsó évadban volt egy ilyen, hogy a Trevor felugrik egy asztalra, amin van egy ilyen vékonyabb asztalterítő, és hogy felugrik rá, egy kicsit elmozdul az asztalterítő, de tényleg egy ilyen 5 centit körülbelül, és hogy az is bele van animálva egy ilyen csata jelenetbe, amikor egyébként tök felesleges lenne, de úgy igazivá teszi. Meg az, hogy a harcok után letörli a vért a késéről, kardjáról, stb. Mondjuk ez másban is előfordul szerint. De hogy több olyan dolog is volt, ami úgy igazivá tette egy picit, annak ellenére, hogy tökre nem igazi az, hogy vámpírok ellen harcolnak.
Igen, meg szerintem egyébként az animáció is alapvetően sokkal részletesebbé vált ugye a harmadik, negyedik évadra, tehát az első két évadban még sokkal kevésbé kidolgozottak voltak a panelek szerintem. Harci jelenetekben lehet leginkább megfigyelni, de amit te is mondasz, ezek a részletesség, ez egyre inkább ki lett dolgozva, és egyre több dologra figyeltek így a háttérben is, meg úgy az egész világban, amit úgy meganimáltak.
Hát igen, a negyedik évadnak a harc jelenetei azok szinte teljesen mások voltak, mint az előzők. Legalábbis nekem teljesen ilyen más élmény volt ezeket nézni. És egyébként meg kell, hogy mondjam, engem annyira nem érdekeltek ezek a harcjelenetek sokszor, mert hogy jó, voltak olyanok, amik nagyon érdekesek és nagyon látványosak voltak, de hogy például a negyedik évadban az, ahogy a névtelen, ismeretlen szörnyek ellen harcolnak az Alucarddal, az így úgy is tudod, hogy az a vége, hogy legyőzik a névtelen, ismeretlen szörnyeken. Viszont tényleg tök látványos volt, de a sorozatnak szerintem nem feltétlenül ez volt a legérdekesebb pontja. De ennek ellenére iszonyat jó volt nézni.
Igen, egyébként szerintem nagyon jól egyensúlyoztak, hogy voltak ilyen részek, amikben a harc volt nagyon előtérbe helyezve, általában ugye az évadzárók, most a negyedik évadban többiet is kaptunk, mert igazából azt hiszem a hatodik meg a kilencedik rész is szinte végig egy nagyobb harc volt, de ez most kellett is, mert ugye a karaktereknek ezek voltak a betetőzése ugye az útjuknak, de közöttük meg egy csomó olyan részt kaptunk, amelyikben végig beszélgetések vannak, tehát a karakterek beszélgetnek, megismerjük a motivációikat, megismerjük a vágyaikat, és tök érdekes témák és tök érdekes karakterek rajzolódnak ki igazából ezeken keresztül.
Én kifejezetten élveztem azt, hogy a karakterek, a főhőseink, amikor a képen tartózkodtak a vásznon együtt, így nagyjából kiegyensúlyozták egymást, így volt egy ilyen kohéziójuk. Hogyha Alucard és Trevor egyszerre tartózkodtak rajta a vászon, akkor volt mindig egy ilyen nem feltétlen feszültség, de mégis nevezném feszültségnek, ami így az ő viszonyukat ábrázolta. Akár az arckifejezésükben ez megnyilvánult, akár a dialógusban egyszerűen nagyon jól megírt, nagyon jól körülírt karaktereket láthattunk szerintem, és nem voltak lyukak a történeteikben. Nyilván persze ott van egyes dolgoknak a rejtélye, hogy na mégis akkor most hogyan kerültek ide, de annak megválaszthatlan kérdések mindenben vannak egyértelmű, de most így a sorozat záró évad sem hagyott bennem olyan kérdéseket, amikre így igazán keresném a választ, és közben sem voltak olyanok, hogy na de várjunk csak, akkor ez most így miért is így van. Ez kifejezetten kiegyensúlyozott volt akár a karaktereknek a viszonya, akár maga azt mondom a sorozatnak, hogy mennyit mutat meg, mennyit mond meg.
Nekem például pont azt tetszett, hogy nagyon jól magyaráz meg dolgokat, és abszolút nem próbál szájbarágós lenni, hanem ilyen finoman, például azt, ahogy az utolsó részben elmagyarázza, hogy spoiler, hogy maradt életben, az szerintem tök jól magyarázza el, hogy azt mondja, hogy az egyetlen megoldás az az lehet, hogy ez történt, de mivel ugye nem láttuk, mi nem tudhatjuk, és igazából ő se feltétlenül tudhatja, de mivel átélt, ezért el tudja mondani, hogy valószínűleg ez történt. És nem az van, hogy az XY látta egy harmadik szögből, és elmondja, hogy hát ez történt egészen pontosan, és mit tudom én. Ez szerintem igényes volt.
Szóljatok, hogyha közben még úgy hozzá mondanátok valamit, de szerintem amik mentén igazából leginkább halad a cselekmény, és amik adódnak kérdések, az egyrészt ugye a hit és az egyház kérdése, tehát ugye külön választódik szerintem benne a tényleges hit, tehát például a Szájfa is hívő, csak nem abban a keresztényi egyházban hívő, aki ugye a világra szabadította most a Drakulát azzal, hogy feldőítette, tehát ők abszolút ellenségképként jelennek meg benne. Mindenképpen benne van a hatalom és a hatalomvágy kérdése, ugye az főleg a Carmillán keresztül, és leginkább most a negyedik évadban volt hangsúlyos, hogy ő ugye az egész világot akarja meghódítani tulajdonképpen. Meg benne volt a Trevor és a Sci-Fi karakterén keresztül ez az előre elrendeltetett küldetést tudott, és ennek a terhe, amit rájuk ró igazából itt a negyedik évad elején például már abszolút kiégett karakterként jelennek meg, hogy már unják ezt a folyamatos harcot.
Én úgy vettem észre, és szerintem inkább az elejére volt jellemző. Ez az egyházi vonal az ott sokkal erősebb volt, ugye az első két évadban nagyjából. Jó, még a harmadikban is volt már, az már ugye eléggé egy ilyen...
Húlt egy hit gyülekezet.
Igen, az már talán egy ilyen sokkal hevesebb dolog volt, meg az már úgy nem feltétlenül ilyen egyházi dolog volt, hanem tényleg ilyen kultista dolog.
Igen, igen, inkább sátánisták, kultisták volt. Igen,
de hogy akkor mondjuk azért az első kettő évadban szerintem ott sokkal erősebb volt ez az egyházi vonal, igen. Ami szerintem tök érdekes és nagyon jó dolgokat mutat be, és a végére meg tényleg átmegy, ami ugye közben is megjelenik már jóval hamarabb, hogy ez a hatalomvágy és a hatalomnak a miensége, meg hogy ugye akár Carmilláék, az már a harmadik évad, amikor a Carmilláék elkezdik ezt az egész plotot, hogy nekem nagyon az az érzésem, hogy az eleje az az egyház, és a vége az meg a hatalom. És így valahogy ebből van egy ilyen átmenet.
Meg. Igen, igen, igen. Szerintem egyébként ketté is lehet bontani az első kettő, meg a harmadik, negyedik évadot, mert igazából van egyfajta lezárása, tehát akár végződhetett volna azzal is, hogy oké, most akkor ott a második évadban ugye legyőzik Drakulát, a Carmilla életben marad, de ott a Trevorék mennek tovább, és akkor majd innentől fogva nem követjük esetleg őket. Aztán jött a harmadik, negyedik évad, áttevődött a hangsúly a Carmilláékra. Igazából a Hector meg az Isaac is sokkal több szerepet kapott, és az ő szemszögük. Ezzel együtt pedig, amit te is mondtál, hogy az egyházról egy picit át térünk, és szerintem erősödött a mitológia hangsúlyossága, tehát ez az egész varázsvilág, ami körbeveszi őket, meg ezeknek a legendái. Tehát az első két évadban indulunk egy picit az emberi szemszögből, és akkor azon keresztül bemutatták ugye a Drakulát, aztán a harmadik, negyedik évadban már megjelent ugye ez az Infinite Corridor, ez a végtelen folyosó, meg az út a pokolba, meg más dimenziókba, a végére meg már maga a halál tulajdonképpen, aki szintén egy ilyen ős vámpír volt, és tehát szépen felépítették. Eljutottunk a halandóknak a világából, ebbe a varázsvilágba.
Na de most, hogy így elkezdtük kitölteni ezeket az űröket, hogy miről is szól a történet, mondjuk el, hogy miről is szól a történet. Úgy kezdődik, hogy Drakulának az ember feleségét, azt az egyház megöli, mert boszorkánysággal vádolják. És Drakula, amikor találkozott ezzel a nővel, felhagyotta hát a vámpirizmussal, már mint itt tradicionális értelemben ez az emberek vadászatával. Nyilvánvalóan, hát függetlenül kellett neki a vér, de hogy nem egy ilyen brutális és emberírtó módon kezdte élni az életét, hanem egyre emberibb lett, és miután az egyház megölte feleségét, bosszút akart állni, és hát a bosszúja úgy kezdődött, hogy Targovistét, valami román várost elpusztítja, és utána szépen elkezdi leigázni az egész, hát emberiséget majd, hogy nem nyilvánvalóan az így közvetlen környezetét, és ott vannak a tábornokai és egyéb csatlósai, mert velük mesterkednek minden ilyen regionális, ilyen vámpír úrral, ilyen lorddal, mesterkednek így az emberiség kiirtásán, és hát nem is feltétlenül kiirtásán, de hogy így a állattenyésztés szintű ilyen livestock életmódba taszításán.
Hát egyébként ezen is van egy ilyen vita közöttük, tehát van, aki ezt akarja, hogy ugye tartsák meg az embereket házi állatként, tehát ilyen livestock módon, és van ugye a Dracula, aki pedig sokkal radikálisabb, ő konkrétan ki akarja írtani az embereket a föld színéről, mert megveti most az embereket, mint fajt. És például az Isaac az ugye az egyik halandó ember tábornoka neki, az például őt támogatja abszolút ebben, úgy, hogy ő maga is az emberi fajhoz tartozik, de ő is legalább annyira megveti az embereket, mint Dracula.
Igen, tehát van itt egy érdekellentét is, és ebből is kezdődnek ugye a konfliktusok így Draculának a kastélyában, hogy bár ugye minden vámpírnak azt mondja, hogy hát mi leszeretnénk igázni az emberiséget, azt a pontos leigázását, a folyamatot, azt nem tisztázza velük. Tehát ott a vámpírok elkezdenek kérdezősködni, meg aztán később mesterkedni, hogy hát de nem ugyanazok az érdekeink, mi szeretnénk ettől függetlenül szívni az emberek vérét és vadászni őket. Dracula viszont véget szeretne vetni az ő uralmuknak. És itt kezdődik ugye a történetünk, itt vesszük fel Trevorral és Sci-Fi-val a fonalat, majd utána Alucarddal is. Szóval az első évad is nyilván az sok kérdőjelet, de egy tiszta képet nyújt így a karaktereknek a motivációjáról, és akkor haladunk tovább. Ugye Dracula ezt a hadjáratát ezt nem hagyja annyiban, és próbál még több területet szerezni, még több embert kiírtani, és Trevorék meg azon dolgoznak, hogy ezt ne tudja megtenni, vagy csak legalább megfékezzék valamilyen szinten a Night Creature-öknek az ilyen emberből átalakított valami poszthumán vámpír szörnyek, akiket ugye Isaac és Hector a Forgemaster-ök támasztanak föl, és kovácsolnak ugye ilyen horribilis lényekké.
Igen, és tulajdonképpen akkor ugye végül meg volt csinálva, ami nekem egyébként tökre tetszett, hogy a Dracula kastély az mozgatható, tehát van egy szerkezet, egy mágikus szerkezet, amivel teret tud változtatni, tehát át tudja helyezni magát az egész kastély és a benne lévő emberek egy másik városba. Második évad végére ugye az volt, hogy a Belmontéknak a birtoka mellé helyezte magát a Dracula, és akkor ott zajlott le a második évadban ez a nagy csata, ami során ugye a Sci-Fi az lerombolta azt a szerkezetet, és akkor végül ott maradt végleg ez a kastély, a Dracula kastély, és akkor végül ugye úgy végződött a második évad, hogy az Alucard, aki ugye a Draculának meg a Liza Tepesnek a fia, tehát egy vámpírnak nevezett félvámpír lény, aki ugye az apja ellen harcol, a Trevor Belmonta és a Sci-Fi-val együtt legyőzik a vámpír hadsereget, a tábornokait, és végül magát Draculát is, egyedül ugye a két halandó Hector meg Isaac kerül ki élve onnan, illetve Carmilla, aki innentől, hát át is veszi a fő gonosz szerepet igazából ugye a harmadik, negyedik évadra.
Azért ezt érdemes tisztázni, ugye, hogy Carmilla végig egy cselszövés része Draculának itt a tábornokai között. Ő mindig szeretné a legnagyobb hatalmat, és ezt a negyedik évadban magyarázza is, hogy buta, öreg, arrogáns embereknek a kezéből ki akarja csavarni a hatalmat, mert hogy ők csak úgy tekintenek rá, mint egy nőre, mint egy női vámpírra, ami szintén egy érthető motiváció volt, csak nyilván ezt a negyedik évadban tudta meg a néző, viszont nem látom vele a problémát, viszont olvastam azt is, hogy hát ez zavaró volt, és ezt eleinte is tisztázni kellett volna, nem tudom.
Utalás szintjén szerintem ott volt.
Abszolút, igen.
Mert ott van a háttérsztoriában, hogy neki ugye őt Steyrország uralkodója tette vámpírrá, és utána ugye ilyen lekezelően bánt vele, és kvázi fogoly volt egészen addig, amíg ugye meg nem ölte a férjét, és akkor átvette a vezetést, az uralkodást ugye Steyrországban, és alapított egy ilyen enklávét igazából ugye három másik vámpírnővel, ugye ez egy ilyen sisterhood.
Morganával, Strigával és Lenorral.
Igen, 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 akik szintén ugye a harmadik, negyedik évadban már ugye állandó szereplők. Tehát ott volt benne ez a múltjában ez a törés, hogy ő miért utálja nem is konkrétan a hatalommal bíró embereket, hanem a hatalommal bíró férfiakat egészen konkrétan. És ebből növi ki magát ugye ez a gyűlölete igazából arra, hogy ő akarja irányítani az egész világot, mert senki más nem képes rá úgy, mint ahogy ő.
Közben utána nézegettem egy picit. Ez a Targovist, ez a mai napig létező város Romániában. Én ezt se tudtam feltétlenül, hogy ez a Valéchia, amit ugye sokat emlegetnek benne, ez is 15. században egy nagyon fontos terület volt Románián belül, aminek a fővárosa, vagy hát az egyik legfontosabb városa volt Targoviste, sőt, most olvasom, hogy a fővárosa is volt a 15.-16. század környékén, amiben ugye a sorozat játszódik, tehát feltételezem, hogy nem ez az egyetlen helyszín, ami nem véletlenül kapta ezt a nevet, és nem véletlenül szerepel benne. Ugye a térképeken is lehetett látni sokszor, hogy földrajzilag teljesen reális a dolog, ténylegesen létező helyszíneken vannak elhelyező, ugye Steyrországot is említettük.
Meg Magyarországot is látni egyébként többször a térképen.
Igen, többször is lehet látni Magyarországot a térképeken, én is ezt akartam mondani.
Sőt, azt hiszem Carmilla említi is, vagy lehet, hogy ez pont Striga volt, hogy a Dunának valamelyik pontjáig kell menetelniük valamelyik napig.
Igen, igen, én ezt akkor pont néztem, hogy Budapestet pont nem szállják még meg a tervük szerint, hanem ott húzzák meg a határvonalat valahol ott a Magyarország előtt, tehát ott a Dunán keresztül.
Na, tehát cselekmény tovább, folytassuk. Második évad végén ugye Drakulát legyőzik. Nekem az kifejezetten tetszett, hogy az első és a második évad azok így egyszerre szolgálnak egy történetet, és a harmadik évad meg szintén egy külön dolgot ad, amit már ugye mondtunk, hogy egy teljesen új szálat mutat meg, és hogy Lindenfeldbe érkeznek, és ott faluban lévő kultistáknak a mesterkedése, a Drakulának szintén feltámasztása, és a Saint-Germain-nek a végtelen folyosónak a megnyitásáról kezdünk el beszélni, és már ismert karakterekkel, ismert motivációkat, tehát ugye Sci-Fi és Trevor ott vannak, és nyilván mivel a vérükben van az, hogy nem akarják a vámpírok kezébe hagyni esni az emberiséget, meg így az egész földet, emiatt természetesen megpróbálják megállítani a kultistákat, majd aztán ugye fény derül arra is, hogy a városnak a bírója, a Szala, azért ő sem egy szent, tehát bármennyire is ugye irányítja a várost, és jó kezekben tartja, meg törődik fel, azért ugye az évad végén kiderül, hogy neki is van egy halálverme, amiben az óvatlan gyerekeket meg embereket azért így simán képes becsalogatni macska körömmel, mert ő csak elmondja nekik, hogy igen, vegyél egy almát arról a fáról. Szóval, ja, én nem tudtam, hogy ez a Saint-Germain ez ekkora fontossággal fog bírni, én azt gondoltam, hogy ő egy ilyen supporting karakter lesz a harmadik évadban végig, és aztán a negyedikben nem tér vissza, aztán örömmel tapasztaltam, hogy a negyedikben is visszatér, és egy sokkal hát gonoszabb, meg sajátos érdekekkel rendelkező ényét is meg láttuk. Nyilván harmadik évadban láttuk azt, hogy neki érdeke az, hogy bejusson az Infinite Corridorba és a feleségével együtt legyen, akit elvesztett benne.
Egyébként nagyon jól rákapcsolódik igazából, és mintha tényleg így ismételné a cselekményt. Az első évadban ugye a Dracula is a szerelem miatt válik ugye a fő gonosszá, ő lesz az, aki a cselekményeknek a beindítója, és a negyedik évadban meg szintén a szerelme miatt Saint-Germain az, aki ugye a cselekmények beindítójává válik. Tehát szerintem tök jól volt megcsinálva ez a motiváció.
Teljesen, plusz tényleg, hogy a végén majd, hogy nem ő a fő gonosz. Végül is nem, mert ugye rájön, hogy azért ez egy járhatatlan út, és megmenti Trevort, de hogy azért így az ő kulminálásából lesz az egész végső probléma, ugye. Amit viszont nem értettem, a harmadik évadban az Alucardnak ez a japán vámpír harcos szála, hogy jött ugye két vándor, az miért kellett? Mármint, igen, értem azt a részét, hogy a miért kellettnek, hogy valószínűleg azért kell, hogy még reménytelenebb és szomorúbb állapotba helyezze Alucardot, és megmutassa nekünk az ő mentális problémáit és magányát. Csak nem tudom, az kicsit túlságosan sokat volt számomra szerepeltetve. Mondjuk igazából mi mással töltöttük volna ki Alucardnak a szálát, hogyha nem ezzel, szóval most magam ellen beszéltem, de ja.
Nekem inkább ez volt ott azzal a szállal a problémám, hogy a harmadik évadban ennyit kaptunk Alucardból, és ez konkrétan olyan volt, mintha egy darab filler epizódnak a 40 percét, ezt így elosztották volna mondjuk a 10 részből 7 részre, vagy nem tudom mennyibe szerepelt akkor ott, tehát az kicsit kevés volt.
Nem sok ilyen van, de szerintem ezt speciál kicsit elrontották benne, mert én abszolút azt vártam a negyedik évattól, hogy az Alucard nem az, hogy nem áll szóba majd senkivel, hanem rendesen átgondolja eddig az életét, és azt fogja mondani, hogy a rohadt életben minek segítek én az embereknek, amikor látszik, hogy ugyanúgy csak hátba akarnak döfni, és ő is egy kicsit így megzavarodik, és azt vártam, hogy legalább egy kicsit vívódik majd önmagával, hogy mit is kezdjen, ugye a vámpír meg az emberi énje egy kicsit egymásnak esik, hogy mit is akar csinálni, és erre a negyedik évadban majdnem ilyen, mondhatni, hogy így teljesen váratlanul így azt mondta, hogy jó, hát segítek, persze. Szomorú vagyok, annyira nem örülök, hogy zargatnak, de jó, persze, megyek, segítek. És így nekem ez kicsit furcsa volt, hogyha már ezt megmutatták, hogy ott van az a két szerencsétlen, akik meg akarják ölni, és aztán pedig igazából leszámol velük, meg abszolút szomorú, meg egy kicsit morbid történeti alakul az egész, ahhoz képest semmi súlya nem volt a következő évadra, és ez engem kicsit zavart, mert szerintem sokkal izgalmasabb lehetett volna, ha ezzel egy kicsit többet foglalkoznak.
Én azért is kérdeztem ezt, mert szerintem sokkal jobb lett volna, és sokkal értelmesebb, hogyha úgy bánnak a Lucarddal, hogy a harmadik évadban a negyedik évadot megelőlegeznénk annyival, hogy jönnek hozzá emberek segítséget kérni. Mert végülis ez történt, tehát először, amikor megjelent a két japán figura, akkor ők segítséget kértek tőle, hogy leszámolhassanak az ottani vámpír úrral, aki fölöttük uralkodik. Ez rendben van, csak sokkal jobb lett volna szerintem, hogyha egy emberi szálat mutatnak be, hogy igen, minket terrorizálnak a Night Creature-ök, megszállhatunk-e itt. Tehát, hogy tényleg ez a teljes mértékben a negyedik évadnak az előzménye lenne, hogy így Alucard segít nekik, összegyűjti őket, gatyába rázza kicsit őket, megtanítja őket harcolni, vagy egyebek. Majd aztán a negyedik évadban meg ugye jövünk, és ugye Greta volt annak a falunak a polgármesterének, ugye ő jön segítséget kérni, hogy már hallott arról, hogy mennyi jót tett az emberekért, hogy mellettük harcolt, tanította őket, és most kéne egy segítség, majd utána így emiatt telepednek le mellé, mert látják azt, hogy megbízható, és hogy értük van, és segít neki. Egy abszolút ellentétet mutat be a harmadik, negyedik évad, amit te is mondtál, hogy ez kicsit így emiatt el van rontva. Én még csak nem is elrontásnak mondanám, csak akkor az egyik szálból vissza kellett volna venni, vagy nagyon kidolgozni. Ha még jobban magyarázta volna Alucardnak itt a bánatát onnantól kezdve, majd aztán megmutatta volna ezt a tépődését és személyes harcát, az sokkal érdekesebb lett volna, mint az, hogy utána végén elsírja magát, aztán utána, hát igen, akkor segítek, jövök, persze, miért is ne.
Ráadásul szerintem az is furcsa lett volna, hogyha nagyon a másik irányba megy el, és már a harmadik évadban az lett volna, hogy jaj, persze, én segítek mindenkinek, még mindenkivel jó fel vagyok, mert közben meg ugye, amikor a Trevorékkal lógott, akkor végig azt a motivumot követte, hogy így húzta a száját, meg így nézte, hogy ja, hogy ezzel öltétek meg a fajtámat, ezzel akarjátok levadászni az apámat, stb. Hogy így ő ezt soha nem szerette úgy kifejezetten, tehát ez neki mindig fájdalmat okozott valamennyire, és nyilván a Trevor is kimondhatjuk, hogy már talán akkor is a barátja volt, vagy ha akkor talán nem is, akkor a barátja lett későbbre, de hogy így mindig volt benne egy kicsit ilyen ellentét, hogy azért ezt annyira nem tolerálja, és hogyha már akkor elkezdte volna ezt, hogy persze segítek mindenkinek leölni a vámpírokat, ami félig én vagyok tulajdonképpen, az szerintem nem illett volna hozzá.
Ebbe hadd kössek bele azért, hogy az embereket terrorizáló Night Creature-ök szerintem nem képezik a fajtáját, mert mint persze, oké, vámpirikus, vámpirisztikus lények, és terrorizálják őket, de szerintem őket kiirtani nem akkora fájdalma Alucardnak, mint mondjuk a konkrét fajtáját, az emberszerű, emberek közé beolvadó, esetleg kicsit talán fehérebb bőrű embereket.
Igen, de én ezt pont azért mondom, mert hogy ugye a két japán figura, ők ugye egy vámpír vezért akartak megölni, és igazából szó nélkül segített rá, és azt mondom, hogyha az lett volna, amit te mondasz, hogy mindenben segít, meg sok hasonló esetben még segítkezik embereknek, akkor ez lehet, hogy egy kicsit, mert nyilván mi az, hogy hasonló helyzet? Az, hogy az, amit te is mondasz, a Night Creature-öket ölnek, az neki nem fáj, de hogyha azt mondjuk, hogy több karakternek is segített volna, abban lehet, hogy sőt, elég valószínű, hogy benne lett volna, hogy vámpírokat kell majd megölni.
Ja, persze, ez csak egy opció, csak kicsit mondom furcsáltam, hogy az meg ott utána el lett vágva, tehát utána az a két japán figura arra lett használva, hogy hát igen, megrémítjük az embereket, akik ide akarnak jönni, mert karóba vannak húzva a kastélyom előtt. Egy kicsit olcsó.
Igen, és pont ezért mondom, hogy közben az a furcsa, hogy az első falu, aki konkrétan a szomszédban van, oda megy, és azt mondja, hogy hallod, kell a segítség, és megy. Tehát,
még nem is csak, hogy oda megy, hanem hogy egy halott kerül oda hozzá egy levéllel, hogy gyere, és ő megy oda hozzájuk a levél miatt egyből, hogy jó, akkor megyek.
Igen, és nyilván az egy dolog, hogy meghalt, de alapvetően ugye nem is lett volna halott, mert hogy ő indult el a lován, csak időközben halt meg. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki konkrétan oda ment volna a karók meg a mit tudom én mi ellenében, hogy szia, léci, segíts már, akkor annyira nem volt ijesztő, mint amennyire kellett volna lennie, és szerintem ez a furcsa.
Hát igen, igazából szerintem ott volt benne ez a izé is, hogy ők ugye legendaként tekintettek rá, hogy ők vissza is szólt nekik, hogy ő az Alucard, nem D. Alucard, hanem hogy ő neki ez a neve, hívják Alucardnak, én nem D. Alucard vagyok, de náluk ugye először ez volt, hogy ő egy ilyen legenda, ő ugye az anti-Dracula, ő a megváltója most nekik, és akkor hogy kell a segítsége, tehát biztos ez is benne volt valamennyire.
Mindegy, ettől függetlenül nem hiszem, hogy ez csorbított bárkinek is az élményén, csak így nem is tudom, tehát nyilván most, hogy már láttuk mind a 4 évadot, most így tudunk nyilatkozni visszatekintve. Hogyha csak a 3 évadot látta az ember, akkor nem szúr akkora szemet ez a depressziós kör, amit így az Alucard lefut. Szóval ismétlem, ez nem volt rossz, nem volt jó se kifejezetten, de hogy nem rontotta el egyáltalán a történetét a dolognak, meg nem csorbított, tényleg csak ezt tudom mondani az élményemen.
És szerintem érdekes volt egyébként ez a rövid sztori is. Jó volt benne a csavar, mert én például abszolút nem számítottam rá, és ezen az élményen, amit ez a sorozat nyújtott a 4 évad alatt, meg alig ha tudott volna egy ilyen rontani. Tehát abszolút nem úgy mondom én se, hogy ezt annyira bánnám. Konkrétan szerintem ez az egyetlen dolog van, amin valamennyire lehetett volna javítani, de nem érzem én se a hiányát annak, hogy fú, ha ebből lett volna valami. Igazából szerintem nagyjából ugyanoda lyukadtunk volna ki, tehát nem fontos, csak ez volt bennem talán az egyetlen dolog, ami kifogásolható.
Ez személy szerint, ez a 3. évad 10. részében ez a kicsit már hentai a kacérkodó ábrázolás, ez nekem még nem igazán hiányzott most a Castlevania-ból, nem tudom, hogy kicsit olyan fura volt, idegen volt az egész.
Szerintem amúgy ez pont, hogy jogos volt, mert egy nagyon kiszámíthatatlan, egy számára idegen szituációba lett kényszerítve, és végül is amúgy hazudott, de nem is, mármint ha belegondolunk, ugye kérdezték a japán, hogy van-e mágikus fegyvere az apjának, amin gyakorolhatnak, amit elkérhetnének, hogy leigázzák azt a vámpírőt, és igazat mondott, apjának nem volt mágikus fegyvere, apja nem hitt a mágikus eszközökben, ő két kezével szerette elpusztítani az embereket, viszont Alucardnak meg ott volt a kardja, és igen, ez egy kellemes és nagyon morbid, brutális kivégzése volt ennek a két embernek, hogy miközben lekötözik és megsebzik az ő testét, konkrétan közösülés álcájával mondhatni, és elvágja a torkukat a kardjával. Csak kapkodtam a levegőt, hogy ez most így mi volt, bocsánat. Szóval, ja, az is jól volt ábrázolva, meg ahogy a Máté is mondta, ami élményt ez a 4 évad adott, mert ez kiemelkedő volt legalábbis számomra, eszméletlen jó, minden percét élveztem.
Igazából még a izére akartam visszatérni, még a Saint-Germain karakterére, hogy mondtad ugye, hogy neked meglepő volt, hogy maradt a 4. évadra is, és egy picit nekem is, de úgy valamennyire azért vártam tőle többet, de én azért, mert én tudtam, hogy a Saint-Germain az nem Castlevania a saját karaktere, hanem a Saint-Germain az egyébként egy ténylegesen létező ember volt, a Saint-Germain gróf. Annyira létező, hogy egyébként tényleg egy ilyen okkultista volt, kalandor okkultista, kémikus, tehát ugye van az a 4. évadban az a montázs, ahol...
Ez nagyon szomorú, az nagyon-nagyon szomorú az a montázs.
Igen, hogy ugye van az a jelenet rész, ugye, ahol ott így járja a világot, és mindenkinek mutatkozik be, és ugye látni, hogy telik az idő, és ő nem öregszik. Saint-Germain grófnak tényleg volt egy ilyen legendája, hogy ő örök életű, és íródtak később ilyen fikciós történetek is a Saint-Germain grófnak a kalandjairól, meg a történeteiről. Tehát az lett ide is átemelve.
De öregedett. Szerintem öregedett.
Öregedett, csak nem hal meg, ugye, azt már is mondja, azt hiszem, a 3. évadban, hogy egy ilyen, nem is, hogy örök életű, de hát, hogy olyan sok évet élő, amit ő már nem szeretne ennyi ideig élni, ugye, azért, mert a szerelme nélkül él. Fizikailag, testileg öregszik, csak ő elvileg nem képes csak úgy szimplán meghalni. Ez is inkább egy ilyen legendába hajló része ennek.
Ja, világos, csak azt hittem, hogy arra gondolsz, mert a montázsnak az elején még barna haja volt. volt, én erre kifejezetten emlékszem.
Csak annyi, hogy ugye a harmadik évadban egy ilyen bohókás, kis vicces, kicsit rejtélyes nyilván karakternek mutatták be, aki így a semmiből feltűnt, és aztán a negyedik évadban kaptunk egy olyan nagyon jó montást szerintem, ami a ő sajátos történetét bemutatta, és annyira szomorú volt. Nem is csak az, amit mondtál, hogy nem öregszik, hanem hogy elmegy bizonyos uralkodókhoz, grófokhoz, hercegekhez, királyokhoz, és újra és újra bemutatkozik, egyre fényűzőbb, majd aztán egyre lepusztultabb környezetekben találja magát, és nem tudja valószínűleg meggyőzni ezeket az uralkodókat, hogy őt alkalmazzák, mert mindig más, hogy mutatkozik be, hogy okkultista, hogy író, hogy fordító, hogy alkimista, hogy nyelvek tudója, és látszik az ő depressziója, hogy mit sem ér addig, amíg nem találkozik a feleségével, és emiatt akarja őt ennyire görcsösen visszaszerezni és megtalálni, mert azt érzi, hogy nélküle az élete az pokol, és csak hosszú, de felesleges. És ez annyira mélyítette ezt a karaktert, annyira szomorúvá tette nekem ezt, az szívbe markoló volt.
Szerintem az is egyébként, hogy mi nem ismerjük meg a feleségét, tehát egyszer sem szólal meg, mi tudjuk, hogy hogy néz ki, kapunk ott a montásba egy pár képet arról, hogy hogy nézett ki, de nem ismerjük meg valójában az ő kapcsolatukat. Csak a Saint-Germainnek az érzelmein keresztül ismerjük meg, hogy mennyire erős kötelék volt köztük. Nem kapunk tényleg, tehát az nem nekünk szól, nem nekünk a nézőknek szól, ami köztük volt.
A Saint-Germainé, igen, csak és kizárólag.
Egyrészt azt akartam mondani, hogy szerintem van ebbe valami szépség, meg van egy kis misztikum benne, hogy nyilván direkt nem mutatták meg a hölgyet, de hogy kicsit talán áthajlik abba, hogy az ember elgondolkodik, hogy ez valóban létezik, valóban van itt egy konkrét személy, akiről szó van, vagy ez csak valami képzett, vagy hogy mi is lehet ez az egész, és emiatt szerintem nagyon-nagyon izgalmas ez az egész sztori. Sokkal izgalmasabb, mint hogyha kaptunk volna egy konkrét képet róla. A másik meg szerintem az, hogy mennyire jól el lett találva az ő sztoriának is a nem is csak a lezárása az egész, hogy végig ugye megvolt az a motivum, hogy ő mindenhol próbált segíteni mindenkinek, de csak azért, hogy ő a saját célját elérhesse. És végig megvolt benne ez, hogy kicsit önző módon, de jól álcázva igyekszik mindenhova beférkőzni, ahol megvan az infrastruktúra ahhoz, hogy ő visszaszerezhesse a szerelmét. És tök jó, hogy eleinte normális körökben próbálkozik, legalábbis ez derül ugye ki, és hogy a legvégére eljutunk oda, hogy már tényleg a világ leggonoszabbik, a gonoszak leggonoszabbikával fog össze, nyilván ezt ő nem tudhatta, de hát akkor is vámpirokkal, meg Dracula visszahozásáról volt ugye szó. Tehát egy nagyon rossz közegbe kerül, csak azért, hogy ezt az egészet beteljesíthesse, mert látja, hogy nincs más út. Ennek ellenére végig saját maga maradt, végig egy kicsit ilyen bohókás, amit ugye ti is mondtatok, meg úgy látszik, hogy akármennyire is azt hittük abban a pillanatban, ő se volt teljesen a helyzet magaslatán, mert ugye kiderült, hogy a Varni sem az, aki nekő gondolta őt. Így szerintem tök jól megragadták ezt az ő személyiségét, hogy azért ő se tud mindent, azért amit láttunk eddig is, neki vannak komoly hiányosságai, ami miatt ez nem tudott összejönni, és amikor összejöhetett volna, végül is a saját hibája miatt nem jött össze is, és ez, hogy az utolsó pillanatban, ugye többször elmondja, hogy mit tett, rácsodálkozik arra, hogy ez mekkora hiba volt az ő részéről, és az utolsó pillanatban is még visszanyúl az igazi emberi mi voltjához, hogy inkább megmenti a másikat még így a halálnak a peremén, tudván azt, hogy mit okozott, és hogy ő nem ilyen. És ez mutatja be szerintem a legjobban ezt az egész tragikumot, hogy elhiszi magáról azt, hogy na majd ő a gonoszokkal is összefog, és a lehető leggonoszabb dolgot megcsinálja, viszont ő soha nem ez volt. És a végén majd tök jól bemutatja azt, hogy basszus, egy gyökér vagyok. És hogy engem nagyon meghatott ez a sztori egyébként. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy hogy jutott el idáig, és hogy tulajdonképpen valószínűleg ebből nem kapunk sokat, mert azért elszpoilerezte volna talán kicsit a dolgot, de hogy ő is valószínűleg nagyon sokat vívódik azzal, hogy mit csinál és miért csinálja. Én nekem ez egyik kedvenc pillanatom volt az egészben, amikor így kiderült, hogy még ott ő mesterkedik az utolsó pillanatban is.
Ha már szerethető sztorikról beszélünk, én még Isaacnek és Hectornak így a karakteréről szeretnék beszélni, mert nyilván a főhőseink mellett ők voltak még olyan karakterek, akik sokat voltak szerepeltetve, viszont én kifejezetten kedveltem is őket. Zseniális volt az a ridegségük, amit folyamatosan nyújtottak.
Igen, én nekem szerintem Isaac volt talán az egyik kedvenc karakteremben. Nem, most nem akarok így konkrét kedvencet választani, mert szerintem mindegyik nagyon jól ki volt dolgozva, meg volt írva, ahogy a Saint Germain is, de az Isaacnek az útja, amit ugye a harmadik, negyedik évad alatt bejár, az egyrészt ugye nagyon biblikus, másrészt meg ő az, aki szerintem a legjobb helyre érkezik úgy meg igazából így lelkileg, testileg az évad végére. Tehát ő az, aki ugye megtalálja a saját lelki békéjét igazából, meg a úgymond a helyét a világban.
Meg mentálisan is szerintem ez is tök fontos, hogy nem csak úgy ugye lelki békéről van szó, hanem csomó dolgot megért, amit eddig nem értett meg, és egy csomó dologra másképp gondol, és szerintem ez is nagyon izgalmas benne. Én is imádtam az Isaacet. Kicsit egyébként arra emlékeztetett ez engem, bár kevésbé volt közvetlen a kapcsolatuk, mint az a példa, amit most említeni fogok, de a Trónok harcában a Varys meg a Baelish karakterei. Szerintem kicsit volt benne egy ilyen, hogy ők nem voltak soha a legerősebbek, meg a leghatalmasabbak. Mind a kettő tulajdonképpen tök kiszolgáltatott helyzetben van, viszont a saját helyzetükből mindig kihozták a maximumot, azért, mert hogy mindig volt egy extra trükk a tarsukban, vagy egy kicsit több gódjuk volt, mint másoknak. Nyilván nagyon más a két sztori, tehát nehéz összehasonlítani, de nekem valamiért ez ilyen vibe-okat közölte velem, vagy én nem is tudom, hogy fogalmazzak. És az, hogy a Hector hogy kivágta magát abból a helyzetből, az pedig szerintem nagyon érett, és azért is volt nagyon izgalmas, mert szerintem már az ember abban a pillanatban már ott nem is nagyon számított rá, mert olyan hosszan elnyújtották ezt, hogy ő tehetetlen is, és ott van a semmi közepén, és vége van mindennek, hogy mindig sejtettük, hogy lesz valami, de én már addigra elengedtem, hogy ebből lesz valami. És aztán lett.
Nekem az Isaac igazából szintén szerettem, de nem volt egy ilyen nagy kedvenc karakterem a harmadik évadban. Tehát amíg ő ugye járta az útját, felfedezett, látta, hogy az emberek ténylegesen megérettek a pusztulásra, főleg ott egy ilyen keletibb városban, ahol ugye azt mondták, hogy neki most el kell takarodnia onnan. Tehát, hogy igazolta a történet az ő céljait, meg ő gondolatait. Aztán volt ugye az a város a toronnyal és az öreg mágussal. És ott kezdett el ugye sok hát mondanám, hogy emberibb lenni, de közben meg nem, csak felfogni a dolgokat, és ott kezdett el bennem is kiváltani igazából még nagyobb szeretetet, mert én elejétől kezdve inkább Hector párti voltam, mert egyszerűen gyors reakcióképessége volt, szavakkal is, azokat is kovácsolta igazából, tehát ugye Forge Masterként ő tényleg így, ahogy a Máté is mondta, van eszük, volt gógyiuk, bőven volt miből dolgozniuk. De ő is egy kicsit szociopata volt, Isaac nagyon. Viszont eszméletlenül ki voltak találva ezek a karakterek, mert mint az, hogy Draculának két emberi segédje volt, akik az ő hadseregét kovácsolták az emberiség leigázására, ez egy zseniális szál volt, majd aztán utána nyilván vissza akarták hozni, majd aztán később nem akarták visszahozni.
Ráadásul az szerintem egy nagyon izgalmas csavar még benne, hogy a két emberi karakter volt az, akik a legjobban, tulajdonképpen a leginkább ki tudtak mellette tartani. Nyilván a Hector kényszerhelyzetben volt, mivel ők tulajdonképpen ennek az egész személyzetnek a két legsebezhetőbb, leggyengébb tagjai, ezért könnyű őket nyilván megtéveszteni, de hogy alapvetően ez a két ember volt az, aki talán a leginkább kitartott volna mellette. És ez szerintem nagyon izgalmas.
Nem is beszélve arról, hogy a két leghasznosabb, hatékonyabb karakter, bármennyire is ugye ők a leggyengébbek, mint láncszem, ők voltak a legjobban értékelt tagjai a seregnek, mondhatni. Mivel, hogy ugye a vámpíroknál tudjuk, hogy persze vámpírok, és egy rakat másik vámpírt hoznak, akik így utána ott vannak és harcolnak parancsukra, de hogy Hectornál és Isaacnél így ténylegesen megmutatták azt, és bebizonyosodott az, hogy igen, az ő képességeik azok pótolhatatlanok. Hadsereget mindig lehet újat kiállítani, új vámpírokból, de ők meg, ha legyilkolnak egy falut, 5 perc alatt, jó, nyilván nem 5 perc alatt, de hogy egy rövid idő alatt tudnak egy sereget kreálni, amit irányíthatnak utána kényükre, kedvükre.
És szerintem az is megkülönbözteti őket nagyon a többiektől, hogy a vámpírok általában az éhségük miatt, a hatalomvágyuk miatt álltak be ebbe a hadseregbe. Ők viszont ugye saját indítatásból voltak ott Dracula mellett, és ebből is látszik, hogy ugye nyilván a vámpíroknak, például ott van a Carmilla, ő neki kellett volna az a hatalom, amit nem kapott meg egy ilyen, mondhatjuk, hogy férfiakkal teli közegben, és ezért elkezdett gondolkodni, akkor mit lehetne másképp csinálni. Nekik ez alapvetően nem volt meg. Ők ezt azért csinálták, mert ezt akarták csinálni, ők elhatározták, hogy ők segíteni akarnak, és ez is egy fontos különbség szerintem, hogy őket nem az vezérelte, hogy az embereket megegyék.
Egyébként szerintem pont azért is volt nagyon érdekes a második évadban, hogy onnan indulunk, hogy azzal kelti fel a mi, mint nézők érdeklődését, hogy megmutatja őket, hogy úgy mutatják be, mint ahogy a Dracula a többieknek, hogy itt van nálunk két halandó, két ember, akik a mi oldalunkon harcolnak, mert ők is szeretnék leigázni az emberiséget, az emberi fajt. Az egyikőjük, hogy Isaac ténylegesen ki is akarja írtani, ugye a Hector az abban volt benne, hogy legyenek szolgaállatok. De mind a kettőknek van valami ellenszembe a saját fajuk iránt, és ez már alapvetően egy érdekes felvetés, amire ugye lehetett alapozni utána a cselekményt, meg a karakterüket. Tulajdonképpen a karakterek mellett ugye, amit már egy picit említettünk is, a csaták voltak azok, amik szintén nagyon jó voltak megcsinálva, és tényleg tök jó voltak egyensúlyba helyezve, hogy mikor voltak karakterpillanatok, mikor voltak beszélgetősebb epizódok, és mikor voltak harcolósabb részek. Viszont szerintem egyértelműen látható volt a fejlődés az animációban, amit Máté is mondott ugye a csatákban, és a negyedik évad csatáiban főleg. Szerintem ez leginkább az utolsó előtti, a kilencedik részben, a negyedik évad kilencedik részében a végső csatába volt tökéletesen megcsinálva, ugye ahol kiderül, hogy a halál az, aki minden mögött állt, ugye egy ilyen ős vámpír, tehát nem is a halál, hanem igazából ugye az emberiség születése óta jelenlévő ős vámpír az, aki most így mozgatja a szálakat, és egy nagyon videójátékos kinézetű szituációba kerülünk, mert ugye a Trevor konkrétan egy levegőben lebegő kvázi kő platformra odaugrik, és így terpezbe állítja a lábát, hogy akkor én most megharcolok veled. És szerintem a, nem tudom, az utóbbi idők egyik legjobb csatája volt, amit itt megcsináltak így animációs szinten, legalábbis én nem emlékszem, hogy ennyire lenyűgözött volna engem személyesen bármi mostanában. Nagyon jó volt megcsinálva az egésznek a dinamikája, epikus volt az egész harc, az animáció az végig kidolgozott, és látványos volt, és nagyon videójátékos érzetét keltette, ugye azt említettem is szerintem nektek, hogy olyan érzés volt, mint egy ilyen legyőzhetetlen fő boss elleni nagy csata, és végén meg ahogy legyőzi, az a nagy, hát igazából ugye a semmi berobbanás, az meg tényleg úgy volt megcsinálva, hogy lebontják az animációnak a kontúrjait, meg a teljes animációt, és a végén ott marad egy ilyen blank page, szóval szerintem nagyon-nagyon szépen lett megcsinálva, és tényleg le a kalappal az animátorok előtt.
Igen, kifejezetten igényes lett, igen. Viszont, hogyha már itt vagyunk a végénél, akkor muszáj megemlíteni ugye az endinget, a befejezését, a lezárást, hogy indokolt volt-e Trevornak a visszahozása, hogy jó-e ez így. Mi a véleményetek? Szerintem abszolút indokolt volt. Igenis, meg nem is, mármint abszolút indokolt volt visszahozni egy részről, más részről, meg lehet, hogy úgy lett volna az érdekesebb a lezárás, hogy Sypha belebolondul ebbe a magányba, meg szomorú, ugye bánatos, amiatt, hogy lesz egy gyereke Trevortól, aki nem láthatja az apját. Én először azt gondoltam, hogy Saint-Germain lesz az, aki visszalovagol, hogy elmondja azt, hogy hát Trevor bent ragadt a koridorban, és hogy ő viszont kijutott, de itt a kő, ki tudjuk hozni, vagy valamilyen hülyeség. Megint ugyanaz én nagyon kreatív elmém elkezdte költeni itt a dolgokat. Aztán nyilván kiderült, hogy Trevor az, és nem csalódtam, megnyugvást hozott nekem, mert legalább nem volt ott az a bizonytalansága a sztorinak, hogy na akkor most mi is lett velük, most csak így meghaltak, elporlattak.
Nem tudom, én nekem kicsit olyan furcsa volt. Én elfogadtam azt, hogy meghalt már akkor, amikor azt mondta a Sypha-nak, hogy szeretlek, miatt még ugye nem is harcoltak, akkor már szinte majdnem mindenki biztos volt benne, hogy ha nem is hal meg, akkor így nagyjából egyenlő lesz a halállal. És amikor megláttam, hogy ott lovagolnak, akkor már nyilván én is kiugrottam a kanapjából, hogy ne, ez nem lehet, és komolyan. És ott elgondolkodtam azon, hogy biztos, hogy kell ez. És egyébként, ahogy elmagyarázták, hogy tért vissza, meg amilyen állapotba visszatért, meg amikor visszatért, szerintem így ez vállalható. Én nekem ez így nem okozott akkora nehézséget, mint ahogy eleinte hittem.
Valószínűleg a rossz hollywoodi példák miatt volt ez benned, hogy aki visszatér, az mindig ilyen nagyon nyomorult módon lesz visszahozva. Itt meg kifejezetten igényes és tényleg emészhető volt.
Meg igazából, amit mondtál, hogy a Saint-Germain karakterét meg nagyon is jól szolgálja ez, hogy az utolsó cselekedete az egy ilyen hősített igazából, hogy megmenti a Trevort. Tehát az ő szemszögéből pedig abszolút nagyon jól megírt karakterút és karakter fejlődésnek ugye a végső betetőzése.
Igen, igen. Én is erre gondolok, hogy nagyon jól eladták ezt, mert nyilván szerintem mindenkiben megvolt arra az igény, hogy lássa a Syfát meg a Trevort, az életüket. Nyilván nem tudjuk, mi történik, de hogy nyugodtan élni. Most lesz egy gyerekük, le tudnak telepedni egy tök jó kinéző faluba, mert mint úgy értem, hogy így a jövőképet nézve tök érdekes, izgalmas faluba, és így szinte mindenki valahol várta azt, hogy ők ezt megkapják. Én legalábbis vártam, mert hogy ugye nagyon sokat beszéltek erről, hogy hú, de jó lenne már, de közben mindig jön valami. És furcsa lett volna így, meg kell, hogy mondjam, hogy nem is tudom, hogy nézett volna ki ez az ending, hogyha ő nincs benne, vagy nem említik meg, de én erre nem is számítottam, és szerintem nagyon jól meg volt magyarázva, és nem lett olyan nagyon hollywoodi, elcsépelt, nyálas valami, hanem egy nagyon igényes dolog lett. Ami viszont még egy kérdés felvetett bennem, az, hogy a Drakuláék egyrészt nekem az se volt teljesen egyértelmű, hogy kerültek vissza így élő emberként, és hogy miért kellett az oda.
Szerintem egyébként őket is a Saint-Germain hozta valahogy vissza, amikor kiszakították őket ugye abból a testből, amiben egyszerre belekerültek, de én is azt akartam kérdezni, hogy szerintetek például a Drakula megérdemli ezt az új esélyt, megérdemli ezt a picit pozitívabb véget?
Bocsánat, én csak annyit akarok még hozzáfűzni gyorsan, hogy ugye amikor a szentelt vizes kereszt alakú kardot átdobja a Trevor a hermafroditán, akkor az animációban látszódik, hogy ugye a két, nem is tudom, én ezt lélekként értelmeztem, így kétfele kiszáll a testből. De hogyha ezek mint lelkek szálltak ki a testből, akkor hova mentek, akkor valóban a Saint-Germain hozta még ki őket is abban a pillanatban, amikor tulajdonképpen félig halott volt és a Trevort mentette meg, vagy ez egy véletlen műve? Nekem ez kicsit érthetetlen volt, és nem tudom, hogy volt-e szükség arra, hogy a Dracula visszatérjen. Én meglettem volna nélküle, de nem bánom egyébként.
Én azért bántam egy picit, mert nekem nagyon tetszett, amit az Isaac meg a Hector megbeszéltek egymás között, és én azzal értettem egyet, hogy ők is arra a nyugvó pontra érkeztek el, hogy he earned his rest, ugye elmondja az Isaac, hogy ő bevégezte a földi teendőit, ő már nagyon fáradt volt, együtt akart lenni a feleségével, és nem itt ezen a világban akart már együtt lenni vele. Ne bolygassuk őt, ne rángassuk vissza az élők közé. Megérdemli, hogy most már nyugodtan élje tovább a földi élet utáni életét.
Én pont emiatt, az earned his rest miatt vagyok úgy vele, hogy én nem bánom, hogy visszahozták, mert nem Drakulát hozták vissza, hanem egy emberibb Drakulát. Tehát egy Vlad Tepest hoztak vissza, nem egy Drakulát, mert a feleségével jött vissza. És mivel mindenki halottnak hiszi őket, mindenki úgy gondol rájuk, mint egy múlt árnyékára, vagy hát nyilván Drakulára, Lizára nem, ő csak egy boszorkány macska körömmel. Szerintem az a rest, ez arra vonatkozik.
Meg nem is, a Drakula arra vonatkozik, ez nekem nem esett le, de így, hogy mondott tényleg. Ugye az Isaac azt mondja, hogy Drakula earned his rest, és ők ugye mondják, hogy ő most ott nem Drakula, ő most Vlad Tepes.
Hozzá kell szoknod a Vlad névhez.
Igen.
Szerintem ez így indokolt volt, mert legalább egy olyan embert, vagy hát érted, egy vámpírt, aki népírtó volt, rossz úton haladt, majd aztán találkozott a fénnyel, ami kirángatta volna ebből a sötétségből, az alagútban végigment volna. Az a Liza volt, és ezt elvették tőle, és ez az új esély, ez igazából nem Drakulának adatik meg, hanem a kapcsolatuknak, amit ugye nem tudtak beteljesíteni. Szerintem ez így korrekt vég volt, plusz visszatértünk oda is, hogy a gonoszokat kiirtottuk a világból, tehát ugye az összes vámpír, ilyen Overlord, mindenki, a Carmilláék is, ugye meghaltak, a Lenor is ugye megkapta a végső nyugalmát. Viszont egy Dracula, egy Vlad Tepes, aki a vámpírságát már egy ideje kiirtotta magából, és csak azért tért vissza ez az ősi természetéhez, mert visszakényszerítették bele, ő is visszatért, de csak az emberi része tért vissza. Tehát ő nem akar, nem szükségeltetik számára innentől kezdve a bosszú. Szóval ez így korrekt.
Ráadásul azon is érdemes lehet akár elgondolkodni, hogy ő azzal elnyeri-e a büntetését a gaztetteiért, hogy a saját fia megöli, vagy ez egyáltalán büntetés volt neki, meg ugye az is egy érdekes dolog lehet, hogy ez a második esély neki nem csak arra egy második esély, hogy ez a kapcsolat ez működjön, hanem arra is, hogy ő egy jó emberként tudjon élni, és nyilván ezzel valamilyen formában, nem tudom. A kérdésem az, hogy vajon helyrehozza-e azzal az sok gyilkolást, meg satöbbit, hogy egy jó emberként aztán tud élni a feleségével. Nem tudom, nekem ez valahogy így nem zárja ezt le, és nem, én nem tudom azt kimondani, hogy ő ezt így feltétlenül megérdemli. Erről lehet vitatkozni, azt hiszem.
Igen, egyébként, nem tudom, nekem is egy kicsit így fura volt, de itt most, amit Máté mondott ezzel, hogy igazából itt most nem Drakulát látjuk, hanem a Vlad Tepest látjuk. Én ezt így el tudom igazából fogadni, hogy ilyen tiszta lap, ez egy új élet, ez egy másik ember. Tehát nem ugyanannak az embernek a tovább folytatása, mert ugye a Drakula halott. Drakulát megölte a saját fia. Ők most másik emberek lesznek, nem is akarnak találkozni ugye az Alucarddal. Azt mondják, hogy ugye talán majd később, egyszer valamikor.
Hát jó, csak akkor mi lett a Drakulával? Ő akkor mit kapott, vagy mit érdemel ezért az egészért? Én szerintem hát nem...
Ő ott volt a pokolban, vagy hol igazából egy csomó ideig, ott nem tudom, hogy mennyi, hogy telik ott az idő igazából, de egy elég sivár helyen sínylődött egy elég hosszabb ideig.
Igen, csak ugye ezt többnyire ő választotta, ő akart oda kerülni, mert tudta, hogy ott van a feleség, és aztán azt végül is együtt töltötték, és szerintem talán így ez jobban illett volna hozzá, hogy bár ha a pokolban is van azért, amit elkövetett, de legalább a feleségével, és akkor így kiegyenlítik a számláját tulajdonképpen, de azért meg is kapja azt a megnyugvást, amit mondanak, hogy megérdemelt már.
Igen. Ez is jogos igazából. Nem tudnám eldönteni.
Én is ezt mondom, hogy így tudok spekulálni, de közben meg nem tudom azt mondani, hogy hülyeség, nem tudom azt mondani, hogy zavart volna egyáltalán, mert egyáltalán nem zavart, meglepett, abszolút meglepett, de nem zavart egyáltalán.
Szerintem amúgy így volt jó, ahogy volt, kifejezetten, mondom, semmivel nem tudok úgy belekötni, hogy hú, hát az akkor nagyon szemeszúrt, és ez elrontotta nekem azt a bizonyos epizódot, vagy szegmensét a sorozatnak, csak megint csak a kreatív döntéshozatal, amiben meg igazából beleszólásunk kifejezetten nincsen, viszont kerek történetet kaptunk mindenki oldaláról. Mármint. Én azon csodálkoztam őszintén, hogy mindenkit oly módon olyan jól le tudtak zárni, ahogyan. Tehát a Lenore is kapott, bármennyire is ugye vámpír volt, és le akarta ő is valamilyen szinten igázni az emberiséget, kapott egy ilyen elég szomorú, de nyugtató véget. Megkapta végakaratát, kíváncsi volt a napfényre, hogy milyen a bőrén, és megtapasztalta. Tehát minden karaktert nagyon korrekten, nagyon érzelmesen zártak le szerintem. És ez így nagyon helyes volt. Ez nagyon szép pontot tett ennek a sorozatnak az íjére.
Nekem a Carmilla halála volt az egyik leglátványosabb. Nyilván volt ott is egy nagyon-nagyon látványos csata jelenet. Ez nagyon izgalmas volt. Ott tényleg azt éreztem, hogy nem tudtam, hogy mi lesz a végkimenetel, és emiatt szerintem az egyik legjobb volt mindközül. Nyilván azért tudjuk, hogy az egyiket azt nem tudja felülmúlni, de hát az más kategória. És ott viszont szerintem nagyon jól ki volt az találva, hogy ott ő is tudta, hogy ott nem tud nyerni. Nagyon nagy hátrányba volt, és ezzel tulajdonképpen nem veszített, csak elvette a lehetőséget az Isaac-től arra, hogy nyerjen. Azzal, hogy ő végzett magával, és nem ő tölték meg. Nyilván ez tulajdonképpen ugyanazt eredményezi, de hogy nem adta másnak a kezébe ezt a lehetőséget, hogy ott őt legyőzzék, hanem inkább úgy döntött, hogy na majd én, menjetek a fenébe.
Igen, meg az utolsó cselekedete egy ilyen végső csapás az Isaac felé, mert ugye most az Isaacnek az egyik teremtménye az ugye megvédi őt, de majdnem megöli Isaacet ugye a saját öngyilkosságával a Carmilla, tehát az az utolsó cselekedete, hogy ő harcol.
Igen. Az nekem az egyik kedvencem volt ebből a szempontból, és tényleg mindenki nagyon jó lezárás kapott.
Én Saint-Germain-nél akartam kérdezni, és adáson kívül egyszer rá is kérdeztem, de itt akkor most mindkettőtöktől, hogy szerintetek ő ott a halála után hova kerül? Mert nekem mint úgy nézett ki, mintha azt akarná sejtetni a sztori, hogy a lelke meg ő a halála után át fog végre kerülni a szerelméhez. Mert ugye ott lát maga előtt egy portált, és ugye látja azt a női alakot, ahogy ott hátat fordít neki, de hogy így jelzi, hogy kövesse. És ugye akkor hal meg ugye a karddal a szívében. Csak nem volt ez konkrétan bemutatva.
Én ezt úgy értelmeztem, hogy az a kapu ott lezárult, és hogy ő nem tudott kvázi utána menni. Viszont ugye ott a Trevornak a halála is arra enged következtetni, hogy ő talán még abban a pillanatban be tudott kerülni a végtelen folyosóba. Viszont én azt tudnám elképzelni, hogy ő ott egy nagyon-nagyon rossz fizikai állapotban bekerült, nem feltétlenül oda, ahova szeretett volna, és esetleg ott tudja az idők végezetéig keresni még az általa szeretett nőt. Én nekem ez lenne talán így a leghozzáillőbb befejezés, amit így el tudok képzelni, de én szerintem ő nem jutott konkrétan oda, ahova szeretett volna.
Én nem tudom, nem vagyok tisztában ugye az Infinite Corridornak a működésével, ez csak egy ilyen elem volt, ami hajtotta, és igazából nem is érdekel, mármint a lezárás számomra ugyanolyan jó, bárhogy is történik, ha oda került a szerelméhez, pont emiatt a jó cselekedetért, hogy a Trevort visszajutotta az élők közé, akkor rendben van, mármint akkor így sok boldogságot kívánok neki, de ha belehalt ebbe, és így nagyjából kiegyenlítette, és kapott majd, hogy nem egy tiszta lapot ezáltal, azzal is rendben vagyok, azzal is ki vagyok békülve teljesen. Szóval én nem is akarok spekulálni, mert úgy vagyok vele, hogy annyi rosszat tett, hogy a halál is megérdemelt számára, de ahogy mondtam, az utolsó jó cselekedet miatt, hogy visszatért a jók sorába, szerintem neki a végső megnyugvás és a keresés folytatása is egy jó sors. Hát akkor viszont megegyezhetünk, hogy mindenkinek nagyon tetszett ez, sőt nem csak, hogy nagyon tetszett, de Netflixnek ez egy kifejezetten kiemelkedő, főleg, hogy videójáték adaptációja volt. Mondjuk ismétlem, nem vagyok tisztában a videójátékkal, meg ugye a sztoriával, de megfogott már, mint hogy tényleg egy nagyon kerek történetet kaptunk, és a Netflix elvándorolhatna ilyen irányokba gyakrabban is, mert mint azért kiderült, volt erre bőven közönség, és nagyon sokan szívesen néztek ilyeneket. Igazából ennyit szerettünk volna ebben az adásban mondani. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Itt volt velünk Bozó Antal.
Sziasztok!
És Szabó Máté András.
Sziasztok!
És persze én, Freppel Máté. Sziasztok!